Erős Márkos Istenében, és köszönöm a testvérek Isten tiszteletünkön. Kezdjük is meg alkalmunkat a 139-es számú énekkel az eredetileg. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, váram és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget, pajzsát adod nekem. Hozzám hajolsz, és felmagasztalsz engem. A 256-os számú éneket énekeljük liturgiaként.
Jöjj a mi ifjú vagy, életem!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus
Mindenható örök Istenünk, szent lelkeddel vezesd és szenteld meg egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban a 14. fejezet 15. versétől a 25. versig a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és a 284-es számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk a János írása szerinti levélben, az első levélben, a harmadik fejezet 13. versétől a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, az utóbbi időszakban nagyon sokat hallhattunk a közbeszédben a szeretetről, meg a gyűlöletről.
És hát ennek az az oka, hogy jövőre választás lesz, és nagyon korán megkezdődött a kampányidőszak. És nagyon keményen megkezdődött ez az egész. És még elég messze van a választás, minél közelebb leszünk ahhoz a pillanathoz, annál durvább lesz, annál inkább felfokozottabbak lesznek az érzelmek, az indulatok, és annál inkább egymásnak fognak feszülni az emberek. És tudják a testvérek, hogy én nem szoktam pártpolitizálni, ne ijedjenek meg, most se fogom. Ugyanakkor, amikor ez a kérdés van előttünk, hogy a szeretet és a gyűlölet, és ez vesz körül bennünket, akkor kell erről beszélni, és most kell erről beszélni, hogy az Úr mit mond ezen a téren, mert később nehogy elkapjon minket is a hév. Hát annyiszor láttam már, hogy hívő embereket is úgy elragadta ez az indulat az elmúlt választások idején is, hogy aztán utána nem győztek szégyenkezni, meg bocsánatot kérni másoktól, hogy beleszaladtak ebbe. Jó figyelnünk erre, hogy mit mond az Úr gyűlölet és szeretet kapcsán. És jó azt látni, hogy nem a politika, nem a pártpolitika adja meg nekünk ezen a téren a koordinát, a rendszert, hanem az Isten az, aki elénk adja, hogy mi a gyűlölet, mi az, amit gyűlöljünk, mi az, amit szeressünk, és mit jelent a szeretet. Mert sokszor ugye manapság leegyszerűsítik ezt a kérdést, és arra, hogy hát, hogyha valaki nem szereti eléggé, mondom, Orbán Viktort, vagy Magyar Pétert, akkor én azt az embert se szeretem. Sőt, odáig mennek, hogy ha valaki nem utálja eléggé Orbán Viktort, vagy Magyar Pétert, akkor én is utálom azt az embert. Ugye? Tehát, hogy ez nagyon furcsa, hogy így, de tényleg így gondolkodnak emberek, hogy ez az, ami meghatározza, hogy milyen ember a másik, hogy hogyan vélekedik ezekről a kérdésekről. És persze, hogy fontos az, hogy az elkövetkezendő 4 évben ki fogja vezetni az országot, vagy az utána lévő években. De sokkal fontosabb kérdés az, hogy ki az, aki vezeti az én életemet már most, és ki az, aki vezetni fogja az elkövetkezendő években, és az örökké valóságban mi lesz velem? Ez sokkal fontosabb kérdés. És ez nem a pártpolitikának a kérdése. Ott sokszor nagyon feketének, fehérnek mutatnak be dolgokat, aztán, hogyha megnézi az ember, akkor nem minden olyan fekete-fehér, ahogy beszélnek róla. János is, ahogy levelében beszél arról, hogy van, ami fekete, van, ami fehér. Van a szeretet, és van a gyűlölet. És az Isten előtt ezt jó látni, hogy ott tényleg így van, hogy ő látja, hogy mi az, ami fekete, és mi az, ami fehér, és ő látja a mi életünkben is, és rá akar erre világítani, hogy ez nem jó, ez pedig jó. Hát a teremtés így kezdődött, hogy az Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. És a bűneset meg azt teszi, hogy ezeket a dolgokat összekeveri, de Isten újra és újra az ő igéjével elválasztja a sötétséget a világosságtól. És szeretne bennünket is eligazítani, nehogy az legyen, hogy eltévedünk ezekben a dolgokban. És János evangéliumában is, meg a levelében is látjuk, hogy ilyen ellentét párokban szól. Így helyezte az Úr az ő szívében. Szeretet és gyűlölet. Élet és halál. És az Úrral kapcsolatban igaz az, hogy választanunk kell. Hogy élet vagy halál. Elénk adja az életet, és azt mondja, hogy válaszd az életet, de meg kell hoznunk ezt a hitbeli döntést. És azt mondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az Istennek, vagy a mammonnak. Vagy az élő Istent követem, vagy szembe megyek vele. Ilyet is mond ugye Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az tékozol. Tehát nagyon kizárólagos az, amit Jézus mond, és erre hív, hogy kövessük őt, hogy járjunk a világosságban. És mondjunk nemet a sötétségre, mondjunk nemet a bűnre. És azt mondja ebben a szakaszban az Úr az apostolon keresztül, hogy, Ne csodálkozzatok, hogyha gyűlöl titeket a világ. Ha hívő emberek vagyunk, ha Jézus követői vagyunk, valóban keresztjének vagyunk, akkor azt mondja, hogy ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ. Hát ha belegondolunk, mi nagyon szoktunk csodálkozni, hogyha csak ellenállásba ütközünk. Hogyha megszólnak bennünket, ha megmosolyognak, vérre menő üldözést talán még egyikünk se élt át. De ilyeneken is már úgy csodálkozunk, hogy ha miért nem úgy fogadják, miért reagálnak így. És azt mondja az apostol, hogy hát ne csodálkozzatok ezen. Jézus is azt mondta, János evangéliumában olvashatjuk, hogy ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. És talán magunkon is észrevettük már ezt a reakciót, amikor valaki szembesít bennünket valamilyen hibánkkal, bűnünkkel, lehet, hogy nem direktbe, de a viselkedésével az arra emlékeztet engem, hogy én nem vagyok olyan tiszta ezen a téren, mint ő. Akkor előjön bennünk az, hogy, ellenállunk. Vagy valamilyen módon kiiktatni ezt a szemét, hogy ne idegesítsen. Lehet, hogy bennünk van még az, amikor nem voltunk hívők, és emlékezhetünk ilyen helyzetekre, hogy találkoztunk egy hívő emberrel, és lehet, hogy idegesített. Idegesítő volt, ahogy, beszél, amiket mond, és nem tudtuk beazonosítani, de tulajdonképpen erről van szó, hogy ő már nem a világból való. Ő az Istent képviseli, és szembesít engem. És ezért valahogy ki kellene iktatni, ahogy ezt az emberek tették a múltban is, a prófétákat mind megölték. Isten embereit. Miért? Mert az Isten szavát hirdették, ami szembe ment az ő elképzeléseikkel, akaratukkal. Ha azt hirdették volna, amit ők akartak, akkor azt mondták volna, hogy gyertek, mondjátok még tovább, mert ezt szívesen hallgatjuk. De mivel nem azt hirdették, ezért ki akarták őket iktatni. És tulajdonképpen ezt akarják tenni az Istennel is. Nem létezik az Isten. És akkor nincs számonkérés, nincs ítélet, akkor nem kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. És ezért mondja Jézus, hogy hát előbb gyűlöltek engem, és ne csodálkozzatok azon. Ne csodálkozzatok, hogyha gyűlöl titeket a világ. És ez egyébként persze furcsa gondolat, hogy az, ami megmutatja nekem, hogy valami nem stimmel, azt próbálom kiiktatni. Ez olyan, mintha valaki ráállna a mérlegre, nem olyan kis számot mutat, ami neki tetszene, akkor fogja az földhöz vágja, mert nem tetszik neki. Vagy belenéz a tükörbe, nem úgy áll a haja, beveri a tükröt, hogy hát hogy ezt most megmutattam. Ugye hát valami ilyen nevetséges dolog ez, amikor megpróbáljuk kiiktatni azt, aki az Isten igéjét, az Isten tükrét tartja elénk. De erről van szó. És inkább az látszik az igéből, hogy azon csodálkozzunk, hogyha nem találkozunk a világ részéről, tehát az Isten nélkül élő emberek részéről ellenállással a mi életünk kapcsán. Furcsa módon már ez a gyanús, hogyha úgy mindenkivel nagyon jóba vagyok, minden nagyon rendben van, akkor ez gyanús, mert azért a világ olyan helyzetekkel kínál bennünket, és olyan helyzetekbe kerülünk, amiben muszáj konfrontálódni. Amikor csak annyit mond az ember, hogy szeretnék számlát kérni, vagy ilyesmi, már ez is olyan helyzet, hogy mit akar ez, vagy jót akar a másik, úgymond, hogy hát olcsóbban is tudom adni, hát akkor csak nem kell számla. És akkor azt mondja az ember, de kérek. Már ez egy surlódási pont. És hát ez a legkevesebb, számtalan ilyen helyzet adódik, és hogyha nincs konfrontáció, akkor az gyanús, hogy én túlzottan megalkuvó vagyok a hitemben. Nem eléggé ragaszkodom az én Uramhoz. És persze nem ez a mérce önmagában, hogy akkor mennyi feszültség van a körülöttem élő emberekkel, mert feszültség az azért adódhat másból is. Adódhat azért nem megfelelő kommunikációmból, a nem megfelelő hozzáállásomból, vagy épp a szeretetlenségemből, bűnömből is, de hogyha teljesen egyértelmű, hogy az Úr miatt,
vannak konfliktusaim, akkor azon ne csodálkozzak. Attól ne ijedjek meg. És majd erről is szó lesz, hogy van olyan, hogy a képmutatásunk miatt bánt minket a világ, akkor hangoztatok dolgokat, de nem azt teszem. De ez is majd itt lesz ebben az igében. Nehéz egyébként ezt szétválasztani, mert sokszor ezek a támadások olyan övön aluliak. A hitünket kérdőjelezik meg, a szeretetünket, az Istenhez való ragaszkodásunkat, a személyünket. Tehát olyan dolgokat vágnak a fejünkhöz, amit az ember csak kapkodja a levegőt, és jó ezt megvizsgálni, hogy ez honnan jön. Uram, ez tényleg igaz, hogy én itt nem voltam szerető, itt szeretetlen voltam, vagy rosszul tettem a dolgaimat, és bocsáss meg, és lehet, hogy az embertől is bocsánatot kell kérnem. Jó ezekben mindig az Úrhoz menekülni, és akkor előtte megvizsgáltatni ezeket a dolgokat, nem bele süppedni az önsajnálatba, hogy hú, engem most bántottak, hanem oda menni az Úr elé. És azt mondja itt az apostol, hogy aki nem szereti a másikat, a testvérét, az a halálban marad. Ha nincs szeretet, az a halál állapota. Tulajdonképpen az Isten nélküli állapot. Ha én az Istennel kapcsolatban vagyok, szeretet kapcsolatban vagyok, akkor ott kell, hogy áramoljon az Isten szeretete tovább. Kell, hogy tovább menjen. Ha nincs meg a szeretet, akkor arról beszél itt, hogy az a halál. Ez is olyan megdöbbentő, ez is olyan, amin úgy csodálkozik az ember. De így van, és tovább megy, azt mondja, hogy aki gyűlöli a testvérét, az pedig embergyilkos. Ugyanazt mondja róla, amit a sátánról mond, ami a sátánnak egy alapvető tulajdonsága, hogy a hazugság atya és embergyilkos kezdettől fogva. És azt mondja, gyűlölöm a testvéremet, ördögi vagyok, sátáni vagyok, embergyilkos vagyok. Ez is megdöbbentő, de így van. És emlékezzünk arra egyébként, ami itt az előzményekben is szerepel a levélben, hogy mi történt rögtön a bűneset után, amikor a sátán rászette az embert. Következő generációban testvérgyilkosság történt. Ez az ördögi tulajdonság rögtön megjelent. Kain megölte az ő testvérét. Miért egyébként, ugye visszatérve az előzményekre, amiről eddig szó volt? Azért, mert ő Isten szerint cselekedett, és ez Kaint idegesítette, és ezért ki akarta iktatni Ábelt. És félelmetes ez, mert az az indulat, ami ott van bennünk, amit úgy lehet, hogy megtűrünk, arra azt mondja az ige, hogy embergyilkosság. Az gyilkosság. Érdekes dolog, hogy amikor Kain és Ábel történetében ott van, hogy megölte a testvérét, az a héber szó, az úgy hangzik, hogy harag. Harag. Kicsit nógrádiasan a harag. Tehát, hogy ez emlékeztethet bennünket arra, hogy a harag az a testvérgyilkossághoz vezet, ha nem kezeli az ember. Mert haragra lobbanunk. A harag az előjön bennünk, és ezért mondja az ige, hogy ne menjen le a napati haragotokkal. Meg hogy feküdjetek le, gondoljátok át, és higgadjatok le. Ne dédelgessétek ezeket az indulatokat magatokban, mert az végzetes következményekkel járhat. Ugye a gyűlölet kifejezésben ott van a gyűlni. Gyűlemlik. Megsértenek. Elraktározom. Aztán még egyszer. Azt is elraktározom. Bántanak. Azt is elraktározom. És fölhalmozódik ez a sok rossz indulat, és ebből aztán jön a tett.
ott van ebben a szóban az is, hogy öl. Az etimológiailag nem igazolható, hogy az ölni szó van benne, sőt, tehát nem az van benne, de ez is emlékeztethet arra, hogy gyűlik, és az gyilkos indulattá válik. Magamat is egyébként, ha bennem ott van a gyűlölet, magamat emésztem. Számtalan betegség adódik ebből, fizikai tünet, hogy az ember nem tudja kezelni ezeket az indulatokat. És amikor ennek utat enged, akkor a másik felé irányul, és sokszor ebből jön a gyilkosság. Sokszor megdöbbenünk, amikor a hírekben halljuk, hogy gyerekek mit művelnek egymással, hogy szíven szúrja a másikat, vagy beviszi a pisztolyt, vagy a gépfegyvert, és elkezd lövöldözni. Megdöbben az ember, mi van itt, mi történik itt, mi ez az ördögi dolog? És sokszor ez van a hátterében, hogy piszkálják azokat a gyerekeket, zaklatják azokat a gyerekeket. És ők pedig nem tudják ezt kezelni, nem jól kezelik, gyűlik bennük, és egyszer csak az a gonosz, rossz indulat, amit kapnak folyamatosan, az kitör belőlük, és amit kaptak, azt adják vissza. A zaklatott gyerekekből brutális zaklató lesz, vagy gyilkos lesz, vagy öngyilkos lesz, ha maga felé irányul ez az indulat. Veszedelmes dolog ez, veszedelmes. Nagyon észnék kell lennünk szülőként, pedagógusként, figyelve a gyerekeknek a viselkedését, hogy nehogy valami hasonló történjen a környezetünkben, úgyhogy észre se vesszük. Csak szomorú ez a gyerek, vagy kevésbé aktív. Figyelnünk kell, hogy nehogy ez végbe menjen az életükben. És erről beszél Jézus is, amikor azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja a testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Tehát itt is a harag, az indulat, vagy ha mondok a másikra, hát bolond, hát az a legszelidebb kifejezés, amit emberek mondanak egymásnak, hogyha megharagszanak. És azt mondja Jézus, hogy ugyanolyan ítélettel sújtja az Isten, mint hogyha megöltem volna azt a másikat. Mert a szavaimmal is tudok ölni, ahogy az előbbi példák is mutatják. És az, ami bennünk van, az a belső indulat, akármi is az, az előbb vagy utóbb meg fog mutatkozni. Ez olyan, mint egy bögre, ha másik visz egy bögrét, és én véletlen neki megyek, meglököm, kilöttyen, akkor kijön belőle, ami a bögrében van. Ha kávé, akkor a kávé. Ha víz, az egy könnyebb eset, akkor az a víz. De ami benne van, az löttyen ki. Talán már ezt meséltem a testvéreknek, hogy egyszer volt egy ilyen élményünk, a Balatonnál voltunk így teológus társakkal, és akkor gyümölcslét ittunk, és akkor az egyszer csak, miután már sokat ittunk abból a dobozból, egyszer csak az egyik fiatal öntött magának, és hogy öntött, így kibudjant belőle valami. És akkor néztük, hatalmas nagy penész volt az üdítős dobozba. Tehát mindenki szörnyűködött, átgondolta, hogy na mit ivott az elmúlt időszakban, de hát az volt benne. Hiába gondoltuk előtte, vagy nem is jutott volna eszünkbe, hogy az van benne, de egyszer csak egy idő után, ami benne volt, az kijött. És akkor kibudjant az a nagy penész, onnantól kezdve látta mindenki, hogy mit ivott, vagy miből merített. És így van ez, hogy a mi életünkben is, talán Liza néni mondta azt, hogy ha betörik az ablakunkat, akkor kiderül, hogy ki lakik ott. Hogy reagál az ember erre? Hogy bevágnak elénk az autópályán. Kiderül, hogy mi lakik ott belül. Hogy reagálok? Mit mondok? Váratlan helyzetek, kihozzák belőlünk, ami ott van. És hogyha gyűlölet, akkor az. Ha szeretet, akkor hát persze nem örül az ember az ilyen helyzeteknek, hogy bevágnak elé, vagy betörik az ablakát, stb. De azért mégiscsak máshogy reagálunk. Hogyha valaki olyan tesz olyat velünk ilyet, akit szeretünk. És megmutatkozik az is, hogyha a szeretet van bennünk. Mi a jele ennek? Hát a 16. versben beszél erről János apostol. Abból ismerjük a szeretetet, hogy az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Tehát a szeretet megmutatkozik az áldozat hozatalban a másik felé. A János 3.16-ot kiválóan ismerjük, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Na ez az egy János 3.16. Ami, hát nem így írta ezt János, hogy na most akkor leírom a János 3.16-ot, és akkor egy János 3.16, mert ugye évszázadokkal később látták el fejezetszámokkal, meg versszámokkal még később. De ez nagyon jó emlékeztető megint csak arra, hogy a János 3.16-ot tudjuk, ismerjük. De ha valóban ismerjük, akkor az egy János 3.16-ot pedig alkalmazzuk. Engedjük, hogy következzen ez. Mert azt mondja, hogy abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ugye ez utal a János 3.16-ra, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Tartozunk azzal, hogy áldozatot hozunk, hogy szeretjük a másikat. Ez nem opció, hanem a János 3.16-ból, az Isten szeretetéből következik ez. Tartozunk. És egyszer nagyon emlékszem arra, hogy amikor ezt hittanórán tanítottam gyerekeknek, és ott ültek előttem ezek a gyerekek, változó összetételű csapat, ki kedvesebben viselkedő, ki nehezebben fegyelmezhető. És ez az ige volt előttünk, hogy tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvérünkért. És emlékszem, hogy így beszéltem róla, tanítottam nekik, hogy na, ez hogy jel, mit jelent János 3.16, egy János 3.16, stb. És akkor úgy belém hasított ez a gondolat, hogy én szeretem annyira ezeket a gyerekeket, hogy kész lennék az életemet adni értük? Kész lennék ilyen áldozatra? Egy kicsit meg kellett állnom, annyira élesen jött ez a gondolat, hogy ezzel tartozom, de bennem van ez. Tudom én úgy szeretni őket. És lehet, hogy fizikailag nem kell meghalnom. Nem kerülök olyan helyzetbe egész életem során, hogy valakiért meghaljak. Meg persze ez nem ugyanaz a halál, mint ahogy Jézus meghalt mindannyiunkért váltságul. Lehet, hogy nem kell ilyen módon az életemet feláldozni, de magamat egy-egy helyzetbe odaáldozni. Az időmet, az energiámat, a pénzemet. Kész vagyok-e odaáldozni a másikért? Mert szeretem. És ez a legtöbb, amit itt hoz János, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. De utána előhozza azt, hogy mi az a minimum, amit lehet, hogy még azt se tesszük meg. Ugye azt mondja, hogy akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Ugye itt arról beszél, hogy ha valakinek bőven van, bősége van, feleslege van, halmozza a dolgokat, nem tudja már hova tenni. És azt látja ott a másiknál, hogy ő meg szükséget szenved, hát akkor ez hogy fér össze a szeretettel? És ebben is ránk piríthat az Úr, hogy átgondolhatjuk, hogy vagyunk mi ezzel. Mi az, amitől már régen meg kellett volna szabadulnunk, és akkor látjuk, hogy ott van a másik, akinek meg pont arra lenne szüksége. Kérhetjük ebben is az Urat, Uram, nyisd meg a szemem, hadd lássam, meg ne kötődjek már jobban a tárgyaimhoz, értékeimhez, mint ahhoz a másik emberhez kellene kötődnöm. És hát ugye mi az a szeretet, ami ilyen módon megmutatkozik? Hát az nem olyan szeretet, mint amiről mi sokszor beszélünk. Nem olyan szeretet, amit mi hangoztatunk, zászlóra tűzünk, vagy molinóra tűzünk, hogy akkor ez a szeretet, hanem az a szeretet, ami Istenben van. Sőt, ugye múlt héten erről volt szó az igében, nagyon tömören mi a szeretet? Isten szeretet. Hát itt van ebben a levélben ez a definíció, amit annyira tömör, hogy az ember nem is tud vele hirtelen mit kezdeni. Isten szeretet. És hogy úgy szerette Isten a világot. Ez a szeretet. És ez nem lehet csak szlogán, nem lehet csak szó, csak nyelv, nem lehet pusztán elmélet, beszéd, hanem azt mondja, hogy legyen ez valóságos, valódi és igazi. És ez csak úgy lehet, hogyha az Úrral megvan ez a hitbeli kapcsolat, ez a hitbeli szeretet kapcsolat. Akkor belőle fakad, akkor ezt a szeretetet tovább tudom adni. És hát itt van ez a kifejezés, ez a tartozunk, ezzel jól össze lehet foglalni ezt az egészet, amiről most szó volt, hogy ugye a bűn az tulajdonképpen ez egy tartozás. A mi atyánkban is, amikor imádkozunk, és azt kérjük, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket, a szó szerint úgy hangzik, hogy engedd el a mi tartozásainkat. Miképpen mi is elengedjük mások felé való tartozásokat. Tehát engedd el a mi tartozásainkat, mint a 10 000 talentummal tartozó ember, engedd el. Bocsáss meg az én bűneimet. És hogyha az Úr elengedi ezt a hatalmas tartozást, nem a bűn uralkodik rajtunk, nem az nyomaszt bennünket, hanem már ő uralkodik, és az ő szeretete ott lehet bennünk, mert Jézust befogadtuk, akkor már hozzá tartozunk. Tehát volt egy tartozásunk, tartoztunk, és hogyha már ő van ott bennünk, akkor már hozzá tartozunk. Szeretett kapcsolatban lehetünk vele. És hogyha hozzá tartozunk, akkor jön az 1 János 3.16, hogy tartozunk azzal, hogy szeretjük a másikat. Tehát már nem a bűnnek a elviselhetetlen tartozása van az életünkön, hanem azért, mert az Úrhoz tartozunk, a szeretetnek a tartozása. Ami, hogyha nem teszünk neki eleget, akkor az is bűn tartozásá válik egyébként, de a szeretet tartozása az olyan, amit folyamatosan próbálhat az ember betölteni, vagy törleszteni, vagy kell is, és soha nem fogjuk, tehát ez mindig kell, hogy tartozzunk a másik felé ezzel, és ez nem baj, hanem ezzel együtt kell élnünk, és ezzel kell élnünk. Tehát így helyezi elénk az Úr a mai napon is a szeretet kérdését. Ugye itt a Szent Háromság ünnepei utáni vasárnapok azok a keresztény életnek a területeit hozzák elénk, és rögtön a legfontosabb kérdések jöttek most itt elénk a szeretet kapcsán. Hogy az Isten szeretete, az hogyan mutatkozhat meg a mi életünkben, és hát ebben adjon nekünk az Úr látást és kreativitást, hogy az ő szeretetét minél inkább meg tudjuk élni, és meg tudjuk mutatni a másiknak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, köszönjük neked, hogy te világosságot adsz elénk, és látod, hogy tényleg sokszor behúz ez a világ minket is a csőbe, és más koordináta rendszerek szerint kezdünk el gondolkodni szeretet és gyűlölet kérdéséről. Pedig a szeretet ott van nálad, pedig te vagy a szeretet, és te arra hívsz, hogy szeressük egymást is, és gyűlöljük a bűnt. Köszönjük, Urunk, a te világosságodat, add, hogy abban járhassunk a te akaratod szerint. Amen. 203-as számú éneket énekeljük.
Bárhová küldesz ajkamról,
Jézus élet.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő hét vasárnap 10 órától lesz istentisztelet a templomban és gyerekóra a kisházban. Hirdetem, hogy most a hétközi alkalmak terén nyári szünetet tartunk. Júliusban és augusztusban a nyári rend szerint egyik héten női kör lesz, a másik héten pedig bibliaóra. Tehát július 8-án női kör lesz, rendhagyó módon kora délutáni időpontban, melyen az egyik amerikai testvérnő szolgál majd. Az ifi nyáron mindig az a fiatalokkal való egyeztetés alapján lesz majd megtartva. Napközis táborunkat július 7-től 9-ig tartjuk itt Kisvárdán. Az amerikai szolgáló csapat szombaton érkezik Szlovéniából, szállásuk a parókián lesz, és július 9-én este mennek tovább görögszállási szolgálatra, ugye Nyírtelekre. A családokat, ahonnan a résztvevő gyerekek jönnek, sok köztük számunkra ismeretlen, meghívtuk a jövő vasárnapi istentiszteletre. Imaórát kivételesen nem istentisztelet előtt tartunk, hanem utána a szolgáló testvérekkel együtt, amire várjuk a gyülekezet tagjait is, és ha van még olyan gyermek, aki jönne erre a táborra, napközis táborra, akkor minél hamarabb jelezzék ezt a testvérek. Bodrog keresztúri gyerekhetünk, időpontja július 14-től 18-ig van, erre is lehet még jelentkezni, és ha valaki nem emlékszik, hogy jelentkezette, akkor szóljon, vagy jelezze mindenképp, vagy kérdezzen erre rá, hogy biztos legyen ez a dolog. És tényleg gondoljuk ezt át, kik vannak, akiket meg lehet szólítani, akár az itteni tábor, akár a Bodrogkeresztúri gyerekhét kapcsán, kiket lehetne hívogatni. A Bodrogkeresztúri táborban jelentkezés Kovácsné Györfi Viktóriánál lehetséges, az e-mail cím a philadelphia.gyerekhet@gmail.com. Biatorbágyi alkalmak kapcsán a házaspáros hetet hirdetem július 7-től lesz, Biblia tanulmányozó hét július 28-ától kezdődik, és az mbb.hu oldalon lehet ugye tájékozódni a hetekről, és ott is lehet bejelentkezni. Az Eke családos hét július 14-től lesz majd Pilis Csabán, az Eke ifjúsági hét pedig július 21-től lesz Bagon. Ez lesz az első ilyen ifjúsági alkalom. Konfirmandus alkalom már volt ott, de első ilyen ifjúsági alkalom. Hordozzuk imádságban ezt a hetet is. A további alkalmakra az ekealapítvány.hu oldalon lehet tájékozódni. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék bátran, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre, vagy lelkipásztori látogatásra van szüksége. Gyülekezeti hírlevünk legfrissebb számából is vigyünk bátran másoknak is, és az istentiszteleti fotók, hangfelvételek letölthetők a honlapunkról, philadelphia.luteran.hu oldalon, és a feltöltésekről a levelező listán, illetve a Facebook oldalon is lehet tájékozódni. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. A hármas számú éneket énekeljük, annak először az első verszakát az áróimádság előtt. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy olyan szeretettel szeretsz bennünket, ami itt a Földön sehol máshol nem található meg. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel küldted el egyszülött fiadat ebbe a világba. Köszönjük, hogy ő ezzel a szeretettel adta önmagát értünk. És köszönjük, hogy szent lelked által a szívünkbe árasztod ezt a szeretetet, és áramolhat tovább más emberek felé. Urunk, kérünk, hadd legyen ez így. Hadd mutatkozzon meg az, hogy mi hozzád tartozunk, hogy a te szereteted van a mi szívünkben. És Urunk, hogyha te igéd fényében az látszik meg, azt láthatjuk meg mi is, hogy nem ez a szeretet uralkodik bennünk, hogy gyűlölet van bennünk, harag, akkor hadd tudjunk ezzel szembenézni. Hadd tudjuk ezeket megvallani neked. Hadd tudjunk szabadulni, hogy te mutatkozhass meg életünkön. Hálásak vagyunk neked azért, hogy előtted hordozhatjuk azokat, akik különféle nehézségekben élnek. Rád bízzuk, Urunk, a betegeket, a kórházban lévőket. Rád bízzuk az idős testvéreket. Különösen kérünk most értük ebben a nagy hőségben, meg mindazokért, akiket ez nagyon megvisel. Kérünk, Urunk, hogy adj nekik erőt, oltalmazd őket. És köszönjük neked, Urunk, az életet, köszönjük neked az újszülött babákat, gyermekeket. Kérünk, hogy te oltalmazd őket is, és add, hogy a te terved teljesedhessen be az ő életükben. Így kérünk a szülőkért, szülői hivatásunkért, hogy szerinted való bölcsességgel tudjuk terelgetni a gyermekeket. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a családokat, a házasságokat. Kérünk, hogy te tartsd egybe a friss házasok életét is, de azokét is, akik évtizedek óta akár már együtt élnek. Add, Urunk, hogy ebben is a te szereteted lehessen a valódi kötelék. Könyörgünk azokért, Urunk, akik valamilyen megkötözöttségben élnek, akár valamilyen pótszer uralkodik az életükön, akár valamilyen sátáni kötelék. Köszönjük, hogy te azért jöttél, Urunk, hogy ezeket a munkálatokat lerombold. Kérünk, hogy ezt vidd végbe, és szabadítsd meg azokat, akik az ördög igájában vergődnek. És köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk azokért, akik ott élnek a környezetünkben, ad, hogy meglássuk azokat az utakat, ahogyan közelebb vihetnénk feléjük a te örömhíredet, hogy megismerhessenek és élhessenek. Köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük, Urunk, a különféle szolgálatokat, rád bízzuk, Urunk, a gyermek és ifjúsági szolgálatot, így kérünk az előttünk lévő gyermekhétért, itt is Kisvárdán, de Görögszálláson, Bodrogkeresztúrban is. Így hozzuk eléd az ifjúsági hetet is. Urunk, szeretnénk rád figyelni, szeretnénk megtapasztalni a te jelenlétedet. És könyörgünk, hogy a gyermekeken keresztül ragad meg a szülők, a családok szívét is, hogy hadd mozduljanak ők is, és amikor idejönnek, vagy Nyírtelekre jönnek, vagy Görögszállásra jönnek a családok, akkor hadd ismerjenek fel téged. Hogy a sokféle nehézség, probléma, program közepette, hadd éledjen bennük az a vágy, hogy szükségük van rád. És kérünk, Urunk, hogy áld meg az amerikai testvéreket, az ő szolgálatukat, őrizd meg őket most ott Szlovéniában is, és add, hogy az úton is minden rendben lehessen majd idefele jöve, és hogy a testvéri közösségben tudjunk épülni egymás hitéből. Hálásak vagyunk neked közösségünkért, egész gyülekezetünkért, de köszönjük neked, Urunk, a kereszténységet itt a városban, szerte az országban, a világban. Könyörgünk különösen azokért, Urunk, akiket üldöznek, bántanak a hitükért, ad, hogy meg tudjanak maradni. És kérünk, Urunk, a testvérgyülekezetekért, a norvégiai és dániai testvérekért, és így most különösen az amerikai testvérekért, amikor ebben a küldetésben vannak felénk. Köszönjük az EKE közösségét, a Biatorbágyi közösséget, az ott szolgáló testvéreket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk tegnap is az EKE bázisán, a magvetésházában. Köszönjük, hogy sok minden elrendeződhetett. Kérünk, Urunk, hogy te küldj munkásokat ezekbe a szolgálatokba újra és újra, ahogyan eddig is gondoskodtál ezekről az alkalmakról, és te készítsd el a lelki táplálékot is alkalomról alkalomra. Így hozzuk eléd az ifjúsági hetet is, hogy ott a fiatalok veled szembesülhessenek, és épülhessenek, megújulhassanak, megtérhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a vezetőinket, lelkészeinket, felügyelőinket, presbitereinket. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le espereseinket, püspökeinket, és kérünk azért, hogy a püspök választás szerinted valóan menjen végbe, hogy olyan testvér kerülhessen oda, akit te jónak látsz. Kérünk, hogy ebben adj bölcsességet a közösségeknek, lelkészeknek, presbitériumoknak. És köszönjük neked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy minden ott van a te kezedben, amikor ránk törnek az aggodalmak, így a világ láttán, a háborúságok láttán, vagy különféle természeti katasztrófák láttán. Olyan jó ezt tudni, hogy minden ott van a te kezedben, és semmi sem történhet anélkül, hogy te ezt ne tudnád. Köszönjük, hogy neked még a nehezekkel is terved van. Hadd tudjunk így tekinteni, akár az ukrajnai, akár a közel-keleti eseményekre, és kérünk, hogy te ragadd meg az ott élőknek a szívét, hogy hozzá tudjanak kiáltani, hogy téged tudjanak keresni. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk itt a magyarországi helyzetet és politikai helyzetet, a választásokat így jó előre. Add, Urunk, hogy tényleg ezekhez a kérdésekhez is szerinted valóan tudjunk viszonyulni. És te adj világosságot, bölcsességet ezekben a világi kérdésekben is, mindennapos dolgokban is. Köszönjük, hogy mindent a kezedbe teltünk le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a hármas számú énekünket énekeljük tovább.
Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, Erősváromi Istenünk!